szent lélek nevében. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színe elé újongással. Mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. És valljuk meg bűneinket. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. És a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra, advent 4. vasárnapjára rendelt evangéliumi igét, amint azt írva találjuk a János írása szerinti evangélium első fejezetében, a 18-28-ig terjedő versekben. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt neki, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy örök igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Thank you. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a Jelenések könyve 22. fejezetének első 9 versében a következőképpen. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit. Az Istent imád. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Amen. János apostol abban a különleges kegyelemben részesült, hogy betekintést nyert az eljövendő Isten országa titkaiba. Olyan titkokat látott meg, amelyek el vannak rejtve a mi szemünk elől. Ő lélekben ragadtatott el, olvassuk e bibliai könyv elején, hogy kijelentést kapjon, amelyet közvetítenie kellett a kis-ázsiai gyülekezeteknek. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek Úristen láttatta meg vele Isten országának rejtélyeit, hogy ezek által aztán vigasztalja üldözött, megfélemlített, megfáradt, csalódott hittestvéreit. A kis-ázsiai gyülekezetek János apostol hittestvérei, kortársai ugyanis nagyon nehéz helyzetben voltak. Az első század elején vagyunk. Ekkor megerősödött a keresztény üldözés. Sokan életükkel fizettek hitükért, mások meghátráltak, ha biztonságban élni kívántak. Le kellett tagadniuk Krisztusba vetett hitüket. Ez talán még nagyobb belső lelki szenvedéssel járt, mint a testi szenvedés, amelyet a hitvalló mártíroknak kellett vállalniuk. Gonosz és sötét világban éltek, amelyben nem csak arról volt szó, hogy a társadalom semmibe vette a keresztény értékeket, hanem arról volt szó, hogy olyan ellenségnek tekintette az egyház népét, amelyet ki kell írtani, el kell pusztítani. Tehát nem sok okuk maradt az örvendezésre. Témaadó heti igénk örvendezésre buzdít. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. És a most felolvasott igéből is olyan kép tárul elénk, amely örömmel, békességgel tölti el szívünket, lelkünket. Ugyan miért örvendeztek volna János apostol kortárs hittestvérei? Hiszen állandó rettegésben, halálos veszedelemben éltek. Bár mi itt, most élvezzük a vallásszabadság áldásait. De nem mindig volt ez így, és ma sincs így mindenütt a világon. Vannak olyan részei földünknek, ahol bizony ma is üldözik és gyilkolják a keresztényeket. A mindennapi élet gondjai, társadalmunk romlottsága, Isten ellenes megnyilvánulásai ugyancsak elkeserítenek minket, mai keresztényeket, és gyakran fogalmazódik meg bennünk is a kérdés, ugyan mi okunk lenne az örvendezésre? Erre a nagyon realista, pessimista kérdésre János apostol üzenetéből kapjuk meg a választ. Egyetlen egy okunk van az örvendezésre, mégpedig az, hogy az Úr közel van. Íme eljövök hamar, ígéri a mi megváltó Urunk. És ez az ígéret elég kell, hogy legyen arra, hogy minden nyomorúság, szenvedés és kilátástalanság ellenére örvendezni tudjunk, örvendező keresztjének maradjunk. A feltámadt Úr, a halált legyőző, élő Krisztus, aki tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz, ő ígéri, hogy el fog jönni hamar. És ez azt jelenti, hogy minden nyomorúságunk, szenvedésünk, igazságtalanságnak egyszer vége lesz. Egyszer vége lesz, mert maga Isten szabott határt ezeknek. Új eget és új földet fog teremteni Isten. A régi minden nyomorúságával, szenvedésével együtt el fog múlni. És akkor valami egészen új, valami egészen más fog kezdődni. Más élet veszi kezdetét, amelyet Isten közvetlen közelsége és békessége fog áthatni, összetartani. Nos, Isten országának beteljesedéséről van szó. Ez az új világ, Isten országa már egészen közel van hozzánk. Jézus megszületésével ugyanis az első karácsonykor a menny költözött le a földre. Hogy itt legyen közöttünk. Jézus elszenvedte helyettünk a mi büntetéseinket. És Jézus elvetette közöttünk az ő igéje magvait. És ezek már csíráznak, már növekedni kezdenek bennünk, közöttünk. Egyre közelebb kerül hozzánk az aratás, az érett gyümölcsök. Egyre erőteljesebben okunk van tehát az örvendezésre. Milyen különös, mégsem tudunk semmit arról, hogy milyen is lesz majd az eljövendő Isten országa. milyen lesz életünk a beteljesedett Isten országában. Most még csak az éretlen gyümölcsöket kóstolgatjuk, és tudjuk, hogy ez sokszor ízetlen, vagy nagyon fanyar, vagy egyáltalán ehetetlen. Egyikünk sem kóstolhatta meg, milyen lesz ez a gyümölcs, amikor majd megérik, amikor Isten országa beteljesedik közöttünk, amikor a belénk plántált krisztusi szeretet teljességre jut bennünk és közöttünk. Isten országa beteljesedését, annak ízét, értékeit János apostol a mennyei Jeruzsálem képével szemlélteti. A mennyei Jeruzsálem Istentől a mennyből száll alá, mondja. Azt jelenti, hogy Isten ajándékozza nekünk. Isten építi. Nem mi építjük azt, ahhoz egyetlen tégla beépítésével sem járultunk hozzá. Istentől kapjuk ajándékba. Olyan csoda ez, mint Jézus születése volt. Ő sem ember akaratából és igyekezetéből jött világra, hanem, így fogalmaz az evangélista, és hitvallásunkban mindig elmondjuk, Szentlélektől fogantatott. Felülről jött, Isten ajándékozta. János apostol azt veszi észre először, hogy a mennyei Jeruzsálemnek nincs temploma. A földi Jeruzsálem legfontosabb, legértékesebb épülete, része a templom volt. Templom nélkül Jeruzsálem nem is Jeruzsálem. Milyen érdekes, a mennyei Jeruzsálemben nincs templom. Hiszen a templomban lakik Isten. Ott sejthetünk meg valamit Isten akaratából. Ott találkozhatunk az Istennel. Legszánalomra méltóbb település, város vagy falu, amelyiknek nincsen temploma. Vagy mondjuk így, legszánalomra méltóbb ember az, akiben az Isten iránti vágyakozás már kialudt. Hogy nincs temploma a mennyei Jeruzsálemnek? Azt mondja az apostol, mert az Úr annak a temploma. Isten és a bárány, az értünk meghalt és feltámadott Krisztus annak a temploma. A mennyei Jeruzsálemet egészen betölti Isten és Jézus Krisztus jelenléte. Ott együtt lakik Isten az ő népével. Trónja is ott áll középen, a mennyei Jeruzsálem közepén. Nincs elérhetetlen messziségben. Színről színre lehet találkozni vele, ott az arcába lehet majd nézni. Most még csak tükör által homályosan látjuk őt, mert áthidalhatatlan messziség választ el minket az Istentől. Ezért van szükségünk kőből épített templomokra is, hogy ott gyakoroljuk magunkat, felkészüljünk az Istennel való közösségre. Ott az ő országában már közvetlen közelében leszünk. Azt látja az apostol továbbá, hogy a bárány trónusa körül lévő homlokáról a bárány neve olvasható. Azt jelenti ez, nem mindenki kerül majd oda, a mennyei Jeruzsálembe. Csak az, aki Krisztushoz tartozik. Aki kitart Krisztus mellett, és nem tagadja meg hitét. Aki a nyomorúság és szenvedés ellenére is vállalja a Krisztushoz tartozást. A hagyományos keresztelési szertartásunkhoz bizony hozzá tartozott az a szép elem, szemléletes elem, amikor a lelkész keresztet rajzolt az ujjával a megkeresztelendő homlokára és szívére. Fogadd a keresztjelét homlokodra és szívére, mondta. Ez éppen azt akarta jelképezni a keresztség által eljegyeztetünk Krisztus számára. Hozzá fogunk tartozni. János apostolt meglepi az a tény, hogy a mennyei Jeruzsálemben nincs éjszaka és nincs sötétség. Ott nem lesz szükség lámpára, sőt napvilágra sem, mert az Úristen fénylik és uralkodik az ott lévők fölött. Nekem ez a kép tetszik a legjobban. Talán azért, mert ez a kép szemlélteti a legteljesebben azt a minőségi különbséget, amely földi létünk és a majd eljövendő üdvösségünk között van. Itt a mi világunkban bizony sűrű sötétség van. Ki-ki süt a nap néha, de akkor is annyi gonoszság, harag és gyűlölet sötétíti életünket, mert az önzés, a nagyra vágyás, a bűn uralkodik rajtunk, hogy a szeretet és a békesség nem tud átütő erővel megjelenni közöttünk. Ott azonban majd Krisztus fog uralkodni felettünk, és az ő szeretete fog sugározni mindenkiből. Akkor nem lesz mit takargatni egymás előtt, a világosság és a nyilvánosság senkit sem fog zavarni. Ott senki sem fog zavarni Krisztus jelenléte, hanem mindenki imádni fogja az Istent, és szeretni fogja őt, aki magára vállalta, átvállalta tőlünk bűneink végzetes következményei. Igen, ott mindenki őt fogja imádni és tisztelni. Végérvényesen elűzte ő a sötétséget, végérvényesen győzött minden gonosz és a halál felett is. A mennyei Jeruzsálem képe végül az édenkerti állapotot juttatja az apostol eszébe. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy helyre áll Isten és ember között az eredeti közösség, az, ami az édenkertben volt, amely megromlott a bűneset következtében, hogy egyre nagyobbra nőtt közöttünk a gonoszság, önzés, gyűlölet, a szenvedés, nyomorúság és sötétség, és egyre távolabb éreztük magunkat az Istentől, és egyre jobban bánt, hogy életünket nem tudjuk megtartani. A mennyei Jeruzsálemben az Isten és bárány trónusából ered az élet vízének folyója. Ez a víz ragyogó, mint a kristály. Aki ebből iszik, tisztaságban, szentségben él örökké. A mi vizeink itt szennyezettek. Csak ideig, óráig éltetnek. Tudjuk, mennyire fontos szervezetünk számára a folyadék. Víz nélkül bizony nincs élet, minden elpusztul. A bárány trónusából azonban örök élet forrása ered. Van-e fontosabb dolog ezen a világon, mint hogy a bárány, azaz Krisztus igéjével táplálkozni, az ő igéjével szomjunkat oltani. Mert itt igéjével kíván éltetni minket az Úr. Igéjéből fakad az élet forrása, és ezt már most ízlelgethetjük. Ott a mennyei Jeruzsálemben látja az apostol az élet fáját is. A bűneset története így fejeződött be. Ezt mondta az Úristen, Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújtsa ki kezét, és ne szakítson az élet pályáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből az embert, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Olyan különös ez az őstörténet. Az élet fájáról itt a bűneset történetében esik szó először. A teremtés történetében nincs szó róla. Talán magától értetődik, hogy az Édenkertben nem volt tilos az élet fájáról enni. Az engedetlenség, a bűn miatt zárja el Isten az ember elől az élet fáját. Akkor szakadt ránk a mulandóság, a halál. Most miért ígéri mégis nekünk az élet fáját? Talán kínozni akarta Isten az ember, gyötörni, hogy szenvedjen, gyönyörködött az ember szenvedésében, hogy aztán annál jobban értékelje az ember az érett gyümölcsöket, az élet, az örök élet gyümölcseit. Talán azt akarta az Isten, hogy bemutassa nekünk azt a drámát, amit Jézus Krisztus játszott el nekünk? Vagy csak azért, mert egyszerűen meggondolta magát? Azért nyitja meg most előttünk az utat, az élet fája felé? Semmiképpen sem. Komoly dologról van szó, életről és halálról. Isten valóban azt akarja, mindig is azt akarta, hogy az ember éljen. Ő az életet szolgálta. De ne úgy, hogy bűneiben és engedetlenségében megkövesedve éljen, hanem Isten az engedetlenségét, bűneit megbánó és megtérő embert akarja éltetni, aki tisztaságban, szentségben él, már most, itt, és ott majd az ő országában örökké. E világi fáink gyümölcse ugyancsak eledelül szolgál, szükséges az élethez. De ezeken a fákon hol van termés, hol nincs. S csak ideig, óráig táplálnak, éltetnek minket. És bizony sok közöttünk, körülöttünk az éhező is, akiknek nem jut a gyümölcsből. Az élet fája 12-szer hoz termést minden hónapban. Ez a szám a teljességre utal. A választott nép 12 törzsből, nemzetségből állt, 12 tanítvány, illetve apostol volt. Mindenkinek jut bőségesen, a választott nép minden egyes fiának jut ebből a gyümölcsből. Senki sem fog éhezni. De figyeljük, csak a választottakról van szó, akik homlokukon viselik Krisztus nevét. Érdekes, és mintha nem illene egészen ebbe a képbe, az a kijelentés, hogy az élet fájának levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Hiszen ott a beteljesedett boldogságban, üdvösségben, úgy tudjuk, már nem lesz betegség, nem lesz gyűlölet, nem lesz szenvedés, könny, és így tovább. Miért kellene ott a népeket gyógyítani? Itt, e világi létünkben bizony sok feszültség halmozódott fel a történelem folyamán az egymás mellett élő, egymásra törő népek között. jól ismerjük ezeket a feszültségeket, és bizony bőrünkön tapasztaljuk, mennyire fájnak ezek a régi sebek, a történelem folyamán szerzett sebek, és még ma is vérzenek. És nem találjuk rájuk a megoldást, nem találunk rájuk gyógyírt. Talán csak ott, a mennyei Jeruzsálemben fogunk végképp, ott fognak végképp feloldódni ezek a feszültségek a népek között, amelyeket ma történelmi igazságtalanságnak érzünk, és gyűlölködéshez, és sok helyen háborúkhoz vezet. Ott feloldódnak ezek a feszültségek minden bizonnyal. Kedves testvéreim, Krisztus jön ma is. Éltető igéjével akar minket táplálni, hogy már most megérezzünk valamit eljövendő országa békességéből, fényességéből, tisztaságából. Boldog ember az, aki kitart, aki álhatatosan várja őt, és bízik benne, mert minden bizonnyal meg fogja látni a mennyei Jeruzsálemet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy te éltetni akarsz minket, üdvösségre akarsz vezetni. Köszönjük, hogy elküldted hozzánk Jézus Krisztust, és küldöd őt ma is hozzánk, igéden keresztül, hogy elvezessen minket az üdvösségre, hogy megmutassa nekünk a Krisztus szerinti életet, hogy tanuljunk meg új életben járni, tanuljunk meg Istenhez tartozni, az ő közelségét érezni. Áldj meg minket, hogy egyszer, amikor eljön annak az ideje, valóban meglássuk mi is a mennyei Jeruzsálemet, és a te trónusod előtt állhassunk, ott együtt örvendezzünk, és dicsérjünk téged. Amen.
Köszönjük, hogy ezt az örömhírt újra meg újra hirdetteted nekünk igédben. Ma is emlékeztettél Szent Fiad eljövetelére. Urunk, hányszor tetted ezt már, és sokszor nem törődtünk figyelmeztetéseddel. Bocsásd meg közömbösségünket. Hisszük, hogy megkönyörülsz bűnbánó gyermekeiden. Ezért kérünk most is, készíts fel minket Szent Fiad fogadására. Őrizd meg a kishitűségtől és az eleséstől, növeld hitünket és szeretetünket. Légy kegyelmes mindnyájunkhoz, családunkhoz, gyülekezetünkhöz, egyházunkhoz, az egész emberiséghez. Áld meg hazánkat és népünket, áld meg minden becsületes munkát, Engedd, hogy végül eljussunk örök dicsőségedbe, ahol hitünk látássá, reménységünk üdvösségé válik. Ezzel a hittel és reménységgel könyörgünk most a szükséget szenvedőkért, az egyedül maradottakért, betegekért, a nehézséggel küszködőkért, tévelgőkért. Te légy erősítőjük, támogatójuk. Kegyelmedbe ajánljuk beteg testvéreinket is. Te légy áldott orvosuk, erős támaszuk. És állj a haldoklók mellett is nehéz viaskodásukban, hogy Krisztusba vetett reménységgel távozzanak e földi létből. Urunk Istenünk, add a te áldásodat, amikor innen elmegyünk. Maradjon velünk és kíséljen el a te áldásod otthonunkba, munkahelyünkre, és tegye áldottá minden fáradozásunkat, hogy egész életünkkel dicsőségedet és embertársaink javán szolgálhassuk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereját, és adjon néked békességet. Amen.